Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Reflektor. Összefüggések, előzmények, az események háttere Fóris Györgytől, a Bruxinfo szakértőjétől.
A műsorunk első felében beszéltünk már arról, hogy hamarosan népszavazás lesz Írországban a lisszaboni szerződés ratifikációjáról. Ugye ez az egyetlen uniós tagállam, ahol a nemzeti parlament döntését megelőzi referendum is. Kezdjük talán ezzel. Mi lesz, hogyha elbukik a népszavazás?
Láthatóan millió dolog ugrásra készen áll, vagy nem áll attól függően, hogy az íreknél megakad-e a folyamat, vagy nem. Ez az egyetlen, ahol népszavaznak. A többi országban kicsi az esélye annak, hogy a parlamenti szavazásokon megbukjon. Jól ment eddig a folyamat, már 14 ország, tehát már a többség ratifikálta, köztük nagy országok, befolyásos országok, tehát kulcsországok, sőt, mint láttuk, ugye Franciaország az egyik korábbi problematikus ország. Vannak azért még veszélyforrások, mert
például Nagy-Britannia, ugye?
Ahol Gordon Brown pozíciója folyamatosan gyengül és sérül, most ugye legutóbb a helyhatósági választás elvesztésével megint csökkent a befolyása, és hogyha ő valamilyen oknál fogva politikailag ellehetetlenülne, akkor még mindig felmerülhet ott az, hogy akár kikényszeríti politikai okunkból az ellenzék a népszavazást, vagy elérik azt, hogy jegeltessék a döntést ebben a periódusban, vagy ad abszurdum még a saját pártjának a hátsó sora is föllázadhat ellene. Ennek egyelőre nincsen jele, de a politikában minden lehetséges, és akkor nem tudni, mi lesz. Na most, ha tetejébe ezt megelőzi egy ír népszavazás, ami főleg a brit politikában azért mindig érzékeny hőmérő, ami negatív volt, akkor Gordonban számára még nehezebb lesz az, hogy ugyanolyan nagy mellénnyel bevigye a munkáspárti többséget, és átvigye a végső döntést.
Tehát ez ilyen dominó elvszerűen egy nagyon rossz folyamat indulhat el, hogyha sikertelen lesz unió szempontból?
Az év hátra részére lehet egy ilyen hatása, azért azt se felejtsük, hogy például Csehországban sincs még meg a döntés, és ott is vannak azért euroszkeptikus felhangok, elég egyszerűen az államfők, aki nyíltan nem szimpatizál az egész dokumentummal, miként általában az európai integrációval. Tehát igen, elindíthat. Szerencsére ma már kisebb mértékben, mint az félő tavasszal, mert tavasszal még attól félt mindenki, hogy bárhol dől a dominó, az magával ránthatja, mint láttuk a briteket, de akár a dánokat is. Na most Dániában már megvan, tehát attól nem kell tartani, de máshol lehet ilyen kihatás. Tehát a közvetlen, nagyon rövid távú kihatás mondjuk 2008-ra egy ír nemnek túl azon a jogi és tényszerű következményen, hogy eleve a szerződés nem léphet életbe, hanem minden országban ratifikálták, úgy, ahogy abban az országban a ratifikálás elvárt. Egyúttal maga ez a népszavazás tulajdonképpen megölheti a szerződést ismét, de tetejében a még nyitott további ratifikációs folyamatokat is helyenként egyes országokban veszélybe sodorhatja, még hangsúlyosabbá téve újfenn az elutasítás tényét.
Hogy látja, változott az uniós hozzáállása a 2005-ben kétszeresen is leszavazott alkotmány szerződés óta? Tehát máshogy áll most már például az Európai Bizottság, vagy a tagállami vezetők máshogy állnak ahhoz, hogy népszavazás van egy uniós kérdésben?
A népszavazásra tovább is az a vélemény, hogy ilyen falsúgi és holderei Európai Uniós kérdést nemzeti népszavazáson eldönteni nagyon veszélyes, kétélő fegyver és megkérdőjelezhető. Egyébként demokratikussági alapon is. Gondoljunk bele, hogy Írországban mondjuk van 2,5-2,8 millió választópolgár. Ebből mondjuk tegyük fel, hogy szép idő van és elmennek másfél millióan, esetleg 1,8 millióan szavazni, mert egy őrült nagy arány. De ha abból csak 950 ezeren ellene szavaznak, és egyébként ad abszurdum, vagyis hát nem is ad abszurdum, hanem jó eséllyel, az összes többi országban viszont évvégéig ratifikálnák, akkor feláll az a helyzet, hogy 950 ezer ember ellenszavazata, ami ki tudja, min alapult, és vélelmezhetően csak nagyon-nagyon kismértékben alapulhatott valószínűleg a szerződés tényleges szövegének tényleges ismeretén, ellen vélemény 490 millió ember további parlamenti képviseleti döntését felülbírálja és lehetetlenné teszi. Tetejében ennek az ódium a következménye vissza se száll arra az országra, vagy például arra a kormányra, amelyik ezt a szavazást kiírta. Ha egy országon belül van népszavazás, az adott esetben a kormány sorsát eldöntheti. Itt az égvilágon semmit nem dönt el, csak lehetetlenné tesz egy adott esetben akár egész kontinens többségű projekt megvalósulását.
Érdekes az, hogy az Európai Unió vezetői, az Európai Bizottság elnöke is például kampányol már, illetve hát egy minimális kampányt folytat Írországban az igenek mellett. önmagában ezt a tényt hogy értékeli, hogy az Unió is kampányol Dublinban?
Általában az a vélemény, hogy az a jó, hogy az Unió kampányol. Az esetek többségében persze az ország függő is, mert hiszen mindenhol más a közvélemény hozzáállása az Európai Unióhoz, de nem szeretik az emberek, hogyha beavatkoznak, pláne intézményi oldalról, mert civil szervezetek oldaláról más, de intézményi oldalról földrajzilag is, meg hierarchikusan is, föl és távolban nézve úgymond Brüsszelből, hogy ők mit szavazzanak. Barroso azzal védekezett, és könnyedete azzal védekezett, hogy valóban ő egy dublini konferencián részt vett, és eléggé érvelő beszédet mondott, hogy őt hívták. Kifejezetten felkérték egy olyan tanácskozáson, ahol hát alapvetően ilyesmikről is volt szó, hogy mondja elő is a véleményét, és ő tulajdonképpen tényszerűen próbálta száfolni azokat a félelmeket, miket a másik oldal próbál a szavazókba súlykolni, és akkor itt érünk oda, hogy valahol azért is védhető például egy ilyen barrózós fellépés, ami egyébként a maga nemében tényleg viszonylag moderált volt. Ezzel szemben viszont az euroszkeptikusok valóságos európai gyülekezést tartanak most Írországba. Tömegével mennek Írországba érvelni azok, akik valamiért az egész európai integrációs projektet szeretnék megfúrni, és tulajdonképpen nekik teljesen mindegy, hogy Írországban aztán mi történik.
Brüsszeli hét. Első kézből az Unióról.
Heti váltó. Portrék, országok, évfordulók, ítéletek Szatmári Zitától, a Brux Info szakértőjétől.
Pont adásunk napján, azaz május 28-án szerdán 50 éves az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Mi ez az intézmény, mi a feladata?
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szűk értelemben nem egy közösségi intézmény, de nagyon fontos szerepe van a három fő uniós intézmény munkájának a segítésében. Ez egy konzultatív szervezet, és igazából a tagjai a társadalom különböző gazdasági és szociális csoportjainak érdekeit képviseli, tehát főleg érdekképviseletet, érdekérvényesítés jelent, de nagyon fontos az, hogy nagyon sok területen segítik az Európai Unió három fő intézményét.
Tehát az uniós érdekképviselet, vagy egyfajta szakszervezetnek tekinthető tulajdonképpen?
Az elmúlt években, az elmúlt 50 évben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság egyre jelentősebb lett, mert bizonyos kérdésekben most már megkerülhetetlen. Tehát vannak olyan területek, ahol kötelező a konzultáció, tehát amikor az Európai Bizottság jogalkotó munkáját elkezdi, akkor meg kell kérdezni az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságot, aki a tagjainak az érdekeit fogja nézni. Ilyen területek például a mezőgazdaság, a közlekedés, a technológia fejlődés vagy a szociálpolitika.
Mindemellett mekkora súlya van ön szerint ennek a bizottságnak, hiszen tény az, hogy a híradásokban nem nagyon hallunk például az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságról, noha most ugye arról beszélgetünk, hogy már 50 éves.
Nagyon fontos ez a kérdés, hogy mekkora jelentősége. Igazából folyamatosan nőtt a jelentősége az elmúlt években, de mivel, ahogy említettem, szűk értelemben nem közösségi intézmény, ezért igazából a hírekben nem szerepel. De ez egy valódi műhelye a politika alkotásnak és a konszenzus keresésnek. Itt is jelentős eredmények azzal kapcsolatban például, hogy 1972 óta saját kezdeményezése véleményt mondhat különböző területeken, vagy például 1997 óta már az Európai Parlament is jogot kapott arra, hogy kikérje az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményét, és nagyon fontos az, hogy ez a bizottság stratégiai jellegű feladatok végrehajtását tűzte ki, tehát például 50 éve az Európai Bizottsággal közösen az volt a célja, hogy a közös piacot létrehozza, az elmúlt években pedig például az egységes piac ellenőrzése volt a célja.
Említette, hogy egyes témakörökben megkerülhetetlen az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság. Melyek ezek, illetve van-e olyan fontos vagy ismert döntés, aminek a létrehozatalában döntő szerepe volt ennek a bizottságnak?
Megkerülhetetlen, tehát például a szociálpolitikai kérdésekben, vagy a mezőgazdasági kérdésekben, és nagyon jelentős volt az elmúlt években az a munkája, amit a civil társadalom és az Európa közötti kapcsolatok kialakítása terén végzett. Tehát a civil társadalom alakítása terén nagyon jelentős volt az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság munkája.
Ha jól tudom, akkor az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság tagjait a tagállami kormányok jelölik. Hogy tud így független, politikamentes és valódi érdekérvényesítő lenni?
344 tagja van különböző tagállamokból, és a feladatuk igazából az, hogy a tagoknak az érdekeit képviseljék különböző területeken, tehát megfelelő, az olyan, mint egy igazából, mint egy műhely. Tehát itt,
de politikusok vannak, politikusok ülnek ebben a bizottságban?
Politikusok is ülnek ebben a bizottságban, igen. De nagyon érdekes, például most az 50. évfordulónak az eseményei, annak az Európai Parlament ad otthont, és ott lesz például az Európai Parlament elnöke, vagy az Európai Bizottság elnöke, de meghívták Jacques Delors-t is, aki ugye 1985 és 95 között volt az Európai Bizottság elnöke, mert ő volt az, aki először nagy mértékben támaszkodott az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság munkájára, főleg a közös piac, egységes piac létrehozása kapcsán.
Önök a Brüsszeli Hét 87. adását hallották, a korábbi műsorokat meghallgathatják vagy letölthetik az Inforádió hírportálján a www.hu címen. Új műsorra jövő szerdán este 8 kor után várom Önöket. Búcsúzik Önöktől Nagy Tamás, viszont hallásra!